Kriptoverzum ismét, üdvözlünk mindenkit. Andor Tóth Anna a mikrofonnál, és itt ő velem szemben Vidákovics Attila, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítója. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Piaci hírekkel kezdünk, most már ez hagyomány, mondhatjuk így is, így lesz ez mindig. Méghozzá a Ripple Story-val. Pont került a nagy Ripple Story végére. Mondhatjuk ezt?
Mondhatjuk.
Pont van? Vagy felkiáltó?
Látszólag pont van, aztán meglátjuk, hogy mi fog történni, mert persze a felügyelet, aki neki ment ugye még sok-sok évvel ezelőtt a Ripple-nek, a pletykák szerint egy másik oldalról azért megpróbálja megtámadni a Ripple rendszerét, és akkor új fogást találni rajta.
Most az Egyesült Államokban vagyunk,
Egyesült Államokban vagyunk, de jelenlegi helyzetből ez nagyon gyengének tűnik, úgyhogy az is lehet, hogy ez csak egy pletyka. Az, amiről eddig szólt a bíróság előtt a vita, annak vége van.
A mínusz egyedik szintről indulva egy-két mondatban azért beszéljük már át, hogy mi is a Ripple.
A Ripple az egy vállalkozás, ami elsősorban, de nem kizárólag bankoknak nyújt szolgáltatást. Ugye a SWIFT rendszer mellett ez a nemzetközi átutalásokat hivatott lebonyolítani. Egy alternatíva, amire egyébként addig, ameddig meg nem támadta volna az amerikai tőzsdefelügyelet a Ripple működését, már több száz bank csatlakozott világszinten, és az azt jelentette, hogy azonnali átutalást tud biztosítani, lényegében idézőjelbe költségmentesen, azért idézőjelbe költségmentesen, mert a Ripple rendszerén keresztül összegtől független a tranzakciós költség, és a tranzakciós költségek mondjuk ilyen fél és 5 forint között voltak, tehát lényegében ingyen.
Bankoknak nyújtotta ezt a szolgáltatást.
Bankoknak nyújtotta, tehát az ügyfelek azok a bankokon keresztül tudták elérni. Ez azt jelentette, hogy ha valaki a világ egyik végéből a másik végébe akar utalni, és a küldő és a fogadó fél is csatlakozott a Ripple rendszerére, akkor...
Kriptókról beszélünk.
Nem kriptókról. Ez egy fizetési rendszer, ami alatt van egy blokklánc technológia, ami ugye kriptográfiát használ, és úgy működik, mint a kriptos blokkláncok, de ezen keresztül lehet kriptókat is, de elsősorban a bankok azok nem a kriptos szolgáltatás miatt, hanem jellemzően dollár, de hát a nagyobb devizákat lehetett rajta küldözgetni egymásnak, és lehetővé tette az azonnali átutalást lényegében költségmentesen, vagy rendkívül alacsony költségek mellett. Na most ettől függetlenül magának a Ripple rendszerének van egy saját natív coinja, tehát van egy kriptoeszköze, amiben a rendszer használati díjat meg kell fizetni. De mivel ez egy forgalomképes eszköz, mert hogyha valaki használni akarja, akkor a piacról kell, hogy megvegyenek, van egy árfolyama, úgyhogy azt is Ripple-nek hívjuk, habár ez jellemzően XRP néven szerepel minden hivatalos dokumentumban, tehát így meg van különböztetve, de hát a piacon az elterjedt neve annak is Ripple, tehát maga a rendszer is Ripple, és a kripto eszköz is Ripple, Bitcoin esetében is ezt el lehet mondani, tehát így kötődik egy kriptoeszköz. Egyébként maga a Ripple rendszere az képes bármilyen tokent lekezelni, tehát hogyha most a technológiai részében nem akarok belemenni, de létezik olyan, hogy ez egyik blokkláncról egy másik blokkláncra át lehet vinni eszközt, akkor az tokenizált formába a Ripple hálózaton is küldhető. Ennek azért van értelme, a Ripple hálózaton sokkal olcsóbbak a tranzakciók, mint mondjuk az Ethereumon vagy a Bitcoinon, tehát annak is van jelentősége, de az amerikai tőzsdefelügyelet megtámadta a Ripple-t, hogy szabályellenesen működik, ráadásul olyan típusú besorolásba kerül, olyan értékpapír besorolásba kerül, amire nincs engedélye, etc. etc. Hát nyilván, amikor a Ripple-t elindították, azért körbejárták, tehát nem hobbi vállalkozók indították, hanem profi pénzügyes szakemberek. Úgyhogy hát itt megvolt az első per, akkor nem volt egyértelmű a helyzet, tovább ment másodfok, nagyon sok lépcsőn keresztül ment, és ugye nagyon régen vártuk már, hogy elérkezzen az a döntő pillanat, ahol végleg eldől, ugye itt végleg el kellett, hogy dőljön, viszont közben a piacon érdekes alakulások voltak. Körülbelül egy évvel ezelőtt az SEC, az amerikai tőzsdefelügyelet elővette az egész kriptotémát, és eléggé érthetetlen módon állt hozzá, mert teljesen azonosan működő rendszereket különbözőképpen sorolt be, és elkezdte támadni az egész iparágat, azzal a felütéssel, hogy ezzel védik a a lakosságot a kockázatos befektetésektől.
De hasonló szolgáltatások teljesen különféle módszerekkel lettek megítélve akkor, nem?
Így van, ami azért volt egy nagyon rossz helyzet, egyébként ennek még nincs vége, tehát hogy a tőzsdefelügyelet hogy áll a kriptókhoz, de azért volt egy nagyon rossz helyzet, mert ez egy bizonytalan környezetet hozott létre ebben az iparágban, és azért itt nagy szereplők vannak, itt most megnevezhetném, de talán a Crypto.com, a Coinbase, akiknek nagyon nem jó egy ilyen környezetben működni, de hát ezek nagy vállalkozások, ezek rengeteg pénzt mozgatnak, úgyhogy igaziból az amerikai államnak sem mindegy, hogy ezek Amerikán belül működnek, vagy átteszik a székhelyüket Svájcba, vagy valamilyen offshore országba, mert jellemzően nagy komoly szereplők közül sokan áttették, úgyhogy ugye a Gary Gensler, az amerikai tőzsdefelügyelet elnöke, az behívták az amerikai kongresszus elé, és hát az egy érdekes jelenség volt, én megnéztem minden felelhető videót, ugye ezeket általában közvetítik és meg lehet nézni, azért finoman szólva, a kongresszus az nincs mit szépíteni rajta, a hülyét csinált a Gary Genslerből, mert egyszerűen hebeget habogott, nem tudott rá válaszolni, hogy mit miért csinálnak, úgyhogy csak fantáziálni lehet, hogy milyen okok húzódhatnak meg a háttérben.
De ennek a folyamatnak az egyik szereplője a Ripple?
Igen, az egyik szereplője a Ripple. Ezt nem tudom, hogy konkrétan ki lehet-e jelenteni, de talán de mindenképpen az első olyan, ami nagy port kavart, és nagyon oda húzta a figyelmet minden irányból, hiszen a Ripple az egy viszonylag régi jelenség a kripto világban, és hát egy nagyon elismert és jól működő rendszerről van szó.
Lehet tudni, van kimondott magyarázat, hogy akkor most mi a baja a tőzsdefelügyeletnek, mi ellen lép fel, vagy inkább összeesküvés elméletek is, és hát sok kérdés van.
Ez a fő probléma, hogy nem tudják megmagyarázni. Nem tudják megmagyarázni, hogy az egyik rendszer az miért van ilyen kategóriába sorolva, a másik az miért olyanba, amikor teljesen tisztán és világosan a két rendszernek ugyanazok a céljai, ugyanúgy működnek, ugyanaz a célközönsége. Nincs magyarázat rá, tehát az érv az embereknek, a lakosságnak a védelme, de hát ez nem minden esetben állja meg a helyét. Ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy nagyon rosszul áll az amerikai tőzsdefelügyelet szénája, mert a média az nem állt mellé. Nyilván hát a kongresszus meg ugye itt a másik oldalon van a tiszta és világos érdek és érrendszer, avval mindenki egyetért, hogy szabályozásra szükség van, de hát világos szabályozásra van szükség, ahol érthetőek az okok, amiket a szabályok mögött lehet látni. Na, ilyen most nem látszik. Legfelsőbb fokon mindenki várta a bíróságon, mindenki fölvértezte magát a fegyverekkel, amiket össze tudott szedni, így alátámasztani, úgy alátámasztani a dolgokat, és igaziból az egész világ azt akarta megnézni, hogy ott mi történik. Úgyhogy eljött szépen a tárgyalásnak az időpontja. A bíró, aki egyébként érezhetően minimum nem kripto ellenes. Azt nem mondom, hogy kriptopárti, mert nincsenek nyilvános infók erről, de nem ellenes. Azt mondta, hogy itt nincs bírósági per, mert nincs indokolt ok arra, hogy most meghallgassa a Ripple vagy a tőzsdefelügyelet érveit, mert nincs elfogadható az indítványba, amit a hatóság indított a Ripple ellen, úgyhogy a Ripple szabad.
Na, de hát ehhez egy év kellett, hogy ez a mondat elhangozzon.
Ez jóval több, mint egy év. Jóval, ez három év. Három év.
És közben a Ripple nem roppant bele?
Dehogy nem. Hát mivel a bankok azok nem fognak egy olyan rendszeren nemzetközi tranzakciókat folytatni, ami ilyen támadás alatt van, hát és azért mégiscsak a támadó fél, az amerikai tőzsdefelügyelet az erősebb. Úgyhogy a szolgáltatást nem igen vették már igénybe, a kriptoeszköz árfolyama...
Gondolom, zuhanó repülés?
Hát, olyan értelemben zuhanó repülés, hogy amikor ugye együtt mozgott még mondjuk a Bitcoin-nal, Ethereum-mal a Ripple, hát ahhoz képest most már 10-20-szoros árfolyamon van a többi, a Ripple meg ugyanott van, mint ahol 5-6 évvel ezelőtt volt.
Talpra állhat szerinted?
Azt gondolom, hogy talpra állhat, viszont amiről nincs információm, hogy azzal, hogy őket így összenyomták, kik azok, akik közben felkészültek arra, hogy ugyanilyen minőségű szolgáltatással most meg tudnak jelenni a piacon, egy tiszta névvel, ha bár azért így most eléggé tiszta lett a Ripple-nek a neve.
Na jó, de oké, hogy a kriptopiac viszonylag egy fiatal piac, és még sok szegmens van, ahol azt mondhatjuk, hogy egy-egy nagy szereplő van. Na de előbb-utóbb lesznek konkurensek a kriptopiacon is, tehát az nem meglepő, nem?
Egyértelmű, hogy lesznek konkurensek, csak hogyha egy szereplő már pont egy ilyen piaci szolgáltatással, mint amit a Ripple hoz, ahol akkor van értelme belépni egy banknak és csatlakozni a rendszerhez, hogyha már más bank is csatlakozott. Mert különben, ha egyedül van, akkor nem, nincs értelme.
Na jó, de mindenhol kell egy első.
Mindenhol kell, hogy legyen egy első. Egyébként közben tudjuk, hogy a Swift rendszer is keresztül ment egy nagy innováción, és készen vannak, technológiai szempontból készen vannak a blokkláncos megoldásával a Swift rendszer működtetésének. Arról nincs információm, hogy ez használatban van-e vagy nincs. Nincs információm arról, hogy milyen költségek és feltételek mellett fog működni. De amikor a Ripple ezt kitalálta, akkor egyértelműen nagyon jó ötlet volt, el is kezdték használni. A világban lévő nagykereskedelmi bankok azok nem azok az intézmények, akik 5 perc alatt lépnek, döntenek, és nagyon könnyen meglépnek egy olyan átállást, hogy a eddigi Swift rendszer, amit mindenki azt használja, és lényegében csak azt használja, hogy akkor amellébe hoznak egy másikat, és ennek fényében is igaziból onnan, hogy elindult a szolgáltatás, hát egy év múlva már vagy 200 kereskedelmi bank csatlakozott, iszonyatosan sok bankfiókot jelent, és azért itt nagy nevek voltak, a Citibanktól kezdve, a Santander, és tehát nagyon nagy nevek a világban. Ez egy nagyon fényes út volt, hát ez így le lett állítva, hát itt is bele lehet fantáziálni okokat. A legnehezebb azt elfogadni, hogy ha egyszer már hagyták, hogy elkezdjen működni, akkor azért, mert védik a befektetőket egy Ripple rendszernél, ahol igaziból a bank vállalja a garanciát, és a felhasználók, az ügyfelek, azok igaziból nincsenek kitéve extra kockázatnak azért, mert egy Citibank használja ezt a technológiát. De hát így döntött az amerikai tőzsdefelügyelet, és mindenki fantáziája bele, amit szeretne.
Minden esetre azt elmondhatjuk, hogy akkor az Egyesült Államok most koránt sem ad olyan kecsegtető alapokat a kriptók számára, mint ahogy azt eddig tette.
Törvényszinten egyelőre nagyon nagy az űrzavar, mivel ez a terület az amerikai tőzsdefelügyeleté, és ők nagyon negatívan és zavarosan állnak hozzá, tehát a negatív hozzáállásnál is létezik az, amikor tiszta és világos, hogy milyen célokkal és milyen érvekkel mennek, de ez itt egyáltalán nem tapasztalható.
És nagy kriptos cégek helyezik át máshova székhelyeiket.
Így van, viszont azért a kongresszusi meghallgatás óta egy éles váltás van a kommunikációban Amerikában, az állami oldalról, egyébként a nagyvállalatok oldaláról, úgyhogy azt lehet kitapintani a levegőből, hogy ott is egy barátságos irányba akarnak elindulni, a tőzsdefelügyeleten belül meg majd lesz valami, lecserélik az elnököt, vagy nem. Egyébként egy ilyen nagyon érdekes megjegyzés az MIT-n, a kriptoeszközök órát, azt a Gary Gensler tartja, amire egyébként online is lehet jelentkezni. Ez mondjuk egy évvel ezelőtt még, nem tudom, ez azt hiszem körülbelül 10 alkalomból állt ez az óra, akkor még ilyen $10,000 körül volt, egy hónappal ezelőtt $3,000 volt, tegnap $800 volt.
Az nem mindegy. Még Kínát be akarom hozni a képbe, mert ugye most eddig az Egyesült Államokról beszéltünk, és hopp jön Kína, aki teljes 180 fokos fordulat, hát, és jöjjenek a kriptók? Ez van?
160 fokos a fordulat. Ugye, amikor elkezdték tiltani a kriptókat, az is egy több lépcsős menet volt, mert ugye először a bányászatot tiltották be.
Na jó, de nagyon meglepődtünk azon.
Úgy tűnik, hogy ez most már senki nem csinál titkot abból, ami eddig is látszódott, hogy ez egy jó üzlet, ugye, hogy ilyen könnyű manipulálni a kriptoárfolyamokat. Itt azért több 100 milliárd dollár mozdul meg naponta, Tehát iszonyatosan jó üzlet, az sem titok, hogy kik vesznek benne részt, tehát itt a legnagyobb befektetési vállalatok, de ugye a legeslegnagyobbak jelen vannak, rengeteg pénzzel, de a tendencia meg egyértelmű. A négy éves ciklusok nagyon jól kirajzolódnak, és hát erre hosszan lehet készülni, olcsón kell vásárolni, drágán eladni, ezt már több száz éve megmondták, hogy ez a titka. Itt inkább a nagy kérdés, hogy honnan tudjuk, hogy mikor olcsó és mikor drága. Hát itt lehet tudni, sőt, mert lehet irányítani. Nagyon egyszerű a dolog, vásároljunk olcsón, menjenek a negatív hírek, szóljon minden a tiltásokról, mindenki beszéljen arról, hogy milyen gonosz dolog a kriptózás, akkor lemennek az árfolyamok, megveszünk belőle jó sokat, majdnem az összeset, és utána el kell adni, fordítsuk meg a híreket, akkor ne a tiltásokról szóljanak, hanem akkor szóljon arról, hogy akkor már lehet csinálni, hozzunk be példákat, Teslát is lehet bitcoinért venni, egyik állam, másik állam, mindenki megengedő lesz, megint csicseregnek a madarak, kék az ég, zöld a fű, fölmennek az árfolyamok, el kell adni, ha eladtuk az összeset, akkor vissza kell fordítani újra. Hát ugye ebbe a játékba Kína is benne van, hát ugye 21-ben elkezdtek tiltani, váratlanul, indokolatlanul, hiszen úgy tűnt, hogy ez tetszik a kínai államnak is. Ugye először a bányászatot tiltották be, ami ott azért egy hatalmas ipar volt, aztán pedig mindent, és tilos volt kriptózni. Megtörtént az, hogy lement. Hát a szokásos egyébként ilyenkor mindig körülbelül 85%-ot, tehát azt hiszem 82 és 88% között van, amit a ciklusoknál az utolsó csúcstól a következő mélypontig, ez most is megtörtént, elég sokáig húzták, van már elég, el kell kezdeni visszafordítani az árfolyamokat, és hát most bejelentette Kína, hogy akkor egy olyan szabályozással állnak elő, ami megengedő lesz, és akkor megint lehet kriptózni. Látjuk, hogy Európában mi történt, teljesen váratlan, ugye néhány héttel ezelőtt kijött a Mika, ami sokkal megengedőbb lett, mint amire a piac számított. Ugye hát évek óta néztük, hogy milyen tervek vannak, és milyen javaslatok vannak a törvényre. Ehhez képest sokkal megengedőbb lett, úgyhogy most arra számítunk, hogy tavaszodik a kriptó, megint kell egy őrült nagy hype-ot csinálni, először menjen föl egészséges szintre, aztán azt többszörözze meg, és tényleg, amikor már a sarki fűszeres is azt mondja, hogy vegyél bitcoint, akkor kell megijedni, mert ott lesz a fordulat.
Akkor mégiscsak kiukadunk oda, hogy lehet ezt a piacot szeretni, lehet nem szeretni, lehet vele foglalkozni, lehet elutasítani, de azért egy spekuláció.
Spekuláció, és egyébként itt kell felhívni a figyelmet arra, hogy most biztos, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy akkor ebben lehet pénzt keresni. Igen, lehet.
Csak de bukni is.
Bukni is lehet, és ezért egy-két törvényt azt jó bevésni, de úgy nagyon. Tehát csak olyan pénzt lehet megkeresni, amit valaki elveszít. Ezen a piacon nagyon nagy pénzű, nagyon befolyásos és nagyon okos spekulánsok vannak. Ha most fogadnom kéne, hogy ki fog veszíteni és ki fog nyerni, akkor én azt mondom, hogy ezek a nagyon okos, nagyon dörzsölt spekulánsok fognak nyerni még jó sokáig. Úgyhogy óvatosan. Egyébként a másik törvényszerűség, hogy azzal lehet egyébként jó pénzt keresni, amiben nagy a kockázat. Ezt el kell tudni fogadni, abban annak meg nem szabad bedőlni, egyébként folyamatosan látok ilyen hirdetéseket, hogy ilyen napi 5-10%-okat lehet keresni garantáltan, ilyen nincs.
Ezt már sokszor elmondtuk.
Ilyen nem létezik sehol a világon, tehát lehet egyébként valóban ilyen mesés százalékokat kivenni példákat a múltból, és utólag meg lehet mutatni, hogy van ilyen, de hát azért itt 10-20 ezer eszközről van szó, és abból ki lehet venni azt a 10-20-at, ami ilyen extrém jól teljesített.
De ugyanúgy kivehetem az extrém rosszat is.
Hát hogy ne, és hogy a jövőben melyik lesz az, az hát jó lenne tudni. Egyébként, ha ezeket a szabályokat ismerjük, és értjük, és elfogadjuk, akkor lehet játszani. Ha ezeket elutasítjuk magunktól, akkor nem biztos, hogy az lesz az eredmény, aminek örülni fogunk.
Na hát mindez történt az elmúlt hetekben a kriptopiacon. Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszéltünk a piacról. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Köszönöm, sziasztok!
Andor Tóth Anna is itt volt a mikrofonnál, köszönjük a figyelmet!